Szeretettel köszöntöm a kutatói interjú sorozatának hallgatóit. A mostani vendégünk Metti Zoltán, szociológus, aki egy nagyon különleges adatkezelésről fog beszélni, hiszen abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy az ő munkájában az adatok nem a kutatás melléktermékei, hanem maga a kutatás tárgya. Először azt szeretném kérni, hogy röviden mutatkozzon be, hol űzi mindezt, milyen kutatási projektekkel van éppen kapcsolatban, és átadom a szót.
Jó, köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm a rövid felvezetést. Metti Zoltán vagyok, én alapvetően két affiliációval rendelkezem. Egyrésztről dolgozom az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ott a Szociológiai Intézetben vagyok docens, és a másik kutatói lábam, vagy ami inkább a kutatással foglalkozik, és nem az oktatással, az a Társadalomtudományi Intézetben van. És ott ilyen számítógépes társadalomtudományi kutatócsoportban, ez úgynevezett CSS receles kutatócsoportban dolgozom tudományos munkatársként, tehát ez az a két affiliációval rendelkezem. És gyakorlatilag alapvetően én nagyon régóta módszertannal foglalkozom, tehát nekem ez a, ahogy mondom, szakterületem, tehát a szociológián belül leginkább módszertani tárgyakat tanítok, meg a legtöbb kutatás, amihez kapcsolódom, ott én alapvetően módszertani szakértőként kapcsolódom be. És hát ilyet én foglalom, hogy az adatok azok így a mindennapi munkám része gyakorlatilag folyamatosan, és ez még inkább azzá vált az elmúlt 3-4 évben, amikor elkezdtem intenzívebben digitális adatokkal foglalkozni. Azt gondolom, ez egy viszonylag új köre azért maga a társadalomtudományi megismerésnek is, az, hogy nem csak klasszikus kutatásokkal dolgozunk, tehát nem csak fókuszcsoportok vannak, meg kérdőves kutatások vannak, hanem egyre inkább a mindennapi munkánk részé válik az is, hogy digitális adatokat elemzünk, digitális adatokat használunk, és gyakorlatilag az elmúlt pár év az ilyen szempontból nagyon, nagyon intenzív volt, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi tudományos közegben is, és nagyon, nagyon intenzív a diskurzus is arról, hogy ezeket az adatokat hogyan lehet felhasználni társadalmi kutatásokra. Nyilván ennek az egyik része ennek az, hogy ez tartalmilag hogyan felhasználhatod, de a másik legalább ennyire fontos része, hogy adat hozzáférés, adatvédelem, GDPR szempontjából ezek az adatok mégis milyenek, és mit lehet ezekkel kezdeni.
Köszönöm. Igen. Arra lennék kíváncsi, hogy ha már itt a digitális adatokat említette, mi az igazi kihívás a digitális adatokkal kapcsolatban? Mik a távlatok, mik a korlátai?
Hát az első kihívás az a digitális adatokhoz való hozzáférés. És ez egy nagyon izgalmas terület olyan szempontból, hogy amikor megtörtént ez a digitális adatrobbanás, ugye sokszor használják a big data kifejezést erre a tárgyra, hogy elkezdődött a big data forradalom 10-15 évvel ezelőtt. Én nem annyira szeretem ezt a szóhasználatot, mert itt nem is az adatoknak a mennyisége az, ami különleges ezekben, hanem maga az adatoknak a keletkezési módja. Ugye ezek az adatok legtöbb esetben nem arra készültek, hogy kutatásra használjuk fel őket. Nem ez volt az elsődleges felhasználási terület, hanem vagy az elsődleges cél, hanem ezek keletkeznek a mindennapi interakciók során, keletkeznek akkor, amikor különböző tárgyakat használunk, különböző IT eszközöket használunk, ugye a telefonunk például folyamatosan logolja a tevékenységüket, hogy éppen hol vagyunk, ha telefonunk, akkor látjuk azt, hogy kit hívunk föl, az, hogy honnan telefonálunk, de gyakorlatilag az a sok program, amit használunk folyamatosan, azok mind valahogy különböző adatokat vesznek föl rólunk. És aztán ezek az adatok ugye alapvetően nem arra vannak, hogy kutatóként használják az emberek, de nyilván kutatási célokra is nagyon izgalmasan felhasználhatóak. És hát ugye ezen dolgoznak a kutatók, hogy ezekhez az adatokhoz minél szélesebb körülön hozzáférjenek. És amikor elindult az egész adatrobbanás 10-15 évvel ezelőtt, akkor az volt a gondolat, hogy ez nagyon jó lesz olyan szempontból is, hogy kicsit demokratikusabb lesz az adathozzáférés a korábbi időszakhoz képest, hát nem az lesz, hogy lesz majd van egy-két nagy kutatócsoport, akik sok pénzzel rendelkeznek, és nagyon jó kutatásokat tudnak majd csinálni, hanem ezekhez az adatokhoz bárki hozzáfér, és igazából a kutatói kvalitás fogja csak eldönteni azt, hogy ki hova fog kerülni ezen a pályán. Aztán gyorsan jött a kihozanodás, hogy nagyon nem így van, továbbra is megmaradtak ezek a különbségek, továbbra sem lehet ezekhez az adatokhoz hozzáférni nagyon könnyen. És ennek egyik oka, hogy alapvetően ezeknek az adatoknak a nagy része ugye az cégek birtokában van, tehát gyakorlatilag ilyen szemben akár magánkézben vagy piaci kézben van, és ezeknek a szereplőknek nem feltétlenül érdekes, sőt sokszor inkább ellenérdeke az, hogy ezek az adatok kutatási célra kikerüljenek. Hát ugye lehet olvasni gyakorlatilag, ha az ember picit foglalkozik ezzel, akkor a médiában hetente, de legalább havonta van valami botrány a Facebook esetében, hogy a Facebook az hogyan káros, hogyan nem káros, az Instagram hogyan káros, hogyan nem káros, milyen adatokat tartottak vissza, milyen belső kutatásik voltak, stb. És akkor gyakorlatilag ugye a kutatók ilyenkor mondhatnák azt, hogy hát ők szívesen megnéznék ezeket a hatásokat, hogy például mondjuk a különböző közösségi média használat az mennyire teszi mondjuk a média hozzáférés mondjuk nehézé, vagy a média hozzáférés, hogy mennyire lesz buborékos, hogy azért mondják, hogy a buborékosság azt jelenti ebben az esetben, hogy csak bizonyos politikai oldalról kap valaki híreket, hogy ezt nagyon, nagyon jól lehetne kutatni, hogyha lenne hozzá adat, de hát ezeket az adatokat nem adják ki ezek a cégek, mert hogy nekik ez egyrészt hogy piaci érték ezek az adatok, másrészt meg akár nekik számokra negatív eredmények is jöhetnének. Ugye ez egyik része a történetnek. Egyébként ez a cégeknek a jogai lehetőség, ez inkább egyébként az angol száz kutatás, hogy angol száz világban erősebb, tehát Amerikában ez nagyon, nagyon erős indok itt az adathozzáféréssel szemben. Ugye ezzel szemben pedig Európában, pedig az adatvédelmi része a történetnek, ami nagyon-nagyon erős. Ugye a GDPR törvénye most már lassan már 2 éve, jól emlékszem, hatályban van, mert van már 3 is, ami nagyon megnehezítette, egyébként azt gondolom jogosan, és célhoz kötötte az adathozzáférést. Tehát kutatási célokra sem lehet bármikor, bárhol, bármilyen célral adatokat tárolni, hanem ezeknek célhoz kötöttnek kell lenni, és ezeknek tisztának kell, hogy ezek az adatok kifér hozzá, hogyan férünk hozzá, van-e rá felhasználni engedély egyáltalán, hogy ezekhez az adatokhoz hozzáférjünk, ami nyilván sokszor ezeknél a kutatásoknál nem feltétlenül van meg, hiszen ezek az adatok nem azért készültek, hogy mondtam, hogy kutatásra felhasználhatók legyenek, tehát nincsenek ezek a szükséges engedélyek, amiért számos jogi, etikai dilemmát felvet akkor, amikor adatokkal akarunk dolgozni.
Hogyha félretesszük ezeket a piaci szereplőket, mégis mik azok az adatok, amiket maguk használnak a jelenlegi kutatásokban? Láttam, hogy politikai diskurzusok, választáselemzések, hálózatok, tehát hogy szociometriai, szociológiai kutatásokban mi az, amit mégis tudnak használni, és ebből milyen eredményeket tudnak elérni?
Ezeknek az adatoknak egy része ettől függetlenül, hogy a cégek nem feltétlenül akarják, ezek egy része egyébként hozzáférhető, ha nem is mindig teljes mi voltukban ezek hozzáférhető, de legalább bizonyos részei hozzáférhetőek. Egyébként érdekes fonák módon sokszor úgy, hogy más piaci szereplőkön keresztül lehet ezeket megvásárolni. A kutatóknak nem adják oda, de más módon most piaci cégeknek eladják, akitől aztán a kutatók is megvásárolhatják ezeket az adatokat, tehát ilyen több lépcsős folyamatként ezért lehet. Illetve azért vannak olyan platformok, amik azért nyitottabbak, tehát itt a Twittert kiemelném, akik a Twitter szemben mondjuk így az Instagrammal vagy a Facebookkal, ez egy sokkal kutatói szemben sokkal nyitott a platform, tehát van egy jól kidolgozott adathozzáférési protokoll, amin keresztül gyakorlatilag kutatóként elérhetünk adatokat, sőt egyébként ez a adathozzáférési protokoll egész jól bővült is az elmúlt időszakban. Itt voltak még előrelépések, tehát egyrésztről ezek jelentik a lehetőséget, másrésztről pedig két olyan vonal is van, ami azért valamennyire működik. Egyrészt azért a nagy tech cégek is időnként kényszerből, nem kényszerből, de azért próbálnak együtt dolgozni tudományos szereplőkkel, és akkor így kialakulnak olyan csatornák, amiken keresztül egyébként legálisan és korrektül hozzá lehet férni adatokhoz. A másik megoldás, amit mi pedig gyakran használunk még, az az, hogy nem a cégekkel kezdünk el közösen dolgozni, hanem magukkal a végső adatgazdákkal, tehát a végső felhasználóktól kérjük el ezeket az adatokat. Tehát maga az adathozzáférés az nem a cégeken keresztül lesz, hanem a végső felhasználókon keresztül lesz. És az a kutatás, ami a leginkább izgalmas és fontos ilyen szempontból, az most ér gyakorlatilag így a utolsó fázisába. Ezt 3,5 éve kezdtük el, ez egy Facebookkal kapcsolatos kutatás, és az egésznek a kiinduló pontja az volt, hogy talán a hallgatók, nézők azok talán emlékeznek, vagy tudják, hogyha azt mondjuk, hogy Cambridge Analytica botrány, akkor az pontosan micsoda volt. Ugye a Facebook adatokat használtak föl, hát olyan célokra, amik nem feltétlenül mondjuk így amik semmiképpen nem mondjuk így az adatoknak a jogszerű, célszerű felhasználása volt, különböző választási kampányok és különböző szavazásoknak az eltérítésére. Ugye ebből nagyon nagy botrány lett nem csak Amerikában, hanem Európában is, különböző választások is érintettek voltak ennek kapcsán. És a Facebook részben ezért nagyon meg is nehezítette az adathozzáférést. De amiről beszéltem, hogy nehéz hozzáférni az adatoknak, az részben ebből is következett, hogy ezek a tech cégek elkezdtek félni attól, hogy ezek az adatokat máshogy is használják. És ekkor megérkezett egy új kutatási logika, ez úgynevezett adatdonáció, angolul data donation megközelítés, ami azt mondja, hogy akkor hagyjuk ki ezeket a tech cégeket, és akkor kezdjünk el a végső felhasználókkal kommunikálni, és kérjük el tőlük az adatokat. Ez egy picit munkásabb, egyébként módszertani szempontból is sok szempontból sok előnye van, és ez úgy nézett ki a mi esetünkben, mi egy Facebook, kísérleti Facebook kutatást csináltunk, 150 fős Facebook kutatást, hogy toboroztunk felhasználókat, megpróbáltunk úgy toborozni, minél szélesebben reprezentálják a magyar sokasságot, bár itt nem ez volt a feltétlen cél, hanem egy pilot jelleg volt azért emögött, tehát az, hogy kipróbáljuk egyáltalán a technikát, hogyan működik, és elkértük tőlük a saját Facebook adataikat. Nem tudom, hogy tudják-e a hallgatóság, lehet, hogy van, aki már próbálta, lehet, hogy van, aki nem próbálta, akkor javaslom, próbálja ki. Ha valakinek van Facebookja, akkor vagy bármilyen más egyébként közösségi oldala van, tehát akár Instagramja, de ez még a Gmailen is működik, tehát a Googlen is működik. Ezek a cégek, ezek ugye nagyon sok adatot tárolnak rólunk, és az európai és pont a GDPR szabályozás miatt ezeket az adatokat hozzáférhetővé kell tenni számunkra is. Tehát az nekem tudnom kell, és tudhatom én azt, hogy a nagy tech cégek, akik ugye folyamatosan gyűjtik rólunk az adatokat, amikor kint vagyunk az online térben, azok milyen adatokat gyűjtenek rólunk. És ezért ezeknek a cégeknek ezeken az oldalakon vannak olyan lehetőség, hogy letöltsük a rólunk tárolt adatokat. Tehát például megnézheti mindenki azt, hogy milyen barátai vannak a Facebookon, hát ez nem olyan izgalmas, meg hogy milyen oldalakat követ, de azt is megnézheti például, hogy milyen érdeklődési kategóriákba van besorolva a Facebook algoritmusa által. Tehát ő Facebook szerint ő mondjuk így ezt a pártot kedveli, azt a pártot kedveli, szereti autózni, szereti az ékszereket, szereti az állatokat, nagyon-nagyon sok több ezer kategória van. Ezt mind egyébként lehet látni, hogy a Facebook például mit gondol rólunk ilyen szempontból, és hogy kinek ad el minket kutatási, vagy kinek ad el minket, amikor reklámozásról van szó. Lényeg, ezek az adatok ezek letölthetőek, fölmegyünk a saját oldalunk, és nyomunk két gombot, és akkor ezek az adatok megvannak, és ebben a kutatásban ezzel a logikával éltünk. Megkértük ezeket a felhasználókat, akik részt vettek a kutatásban, valamennyi minimális javadalmazásért cserébe, hogy ezeket az adatokat osszák meg, vagy tehát letöltötték ezeket az adatokat, és aztán ezeket az adatokat átadták nekünk, hogy ezt kutatásokra felhasználassuk. Ez azért is egy nagyon, nagyon adatvédelmi szempontból és egy sokkal jobb irány ahhoz képest, mint amikor megkapjuk a tech cégtől, hogy ebben az esetben tudunk beleegyező nyilatkozatot kérni maguktól a felhasználóktól. Tehát el tudjuk kérni azt, meg tudjuk kérdezni, hogy oké, számukra rendben van, és ezt ők tudják igazolni, és ezeket az adatokat legálisan, jogosan át tudják nekünk adni. Tehát ez minden ilyen szempontból és adatvédelmi szempontból és egy adathozzáférési szempontból is sokkal, sokkal tisztább, sokkal korrektebb, ahhoz képest, mint amikor a tech cégektől vásárolunk adatokat, ahol ki tudja ki mire adott engedélyt, amikor ezt mondjuk kitöltött egy ilyen privacy pipát valamikor.
Köszönöm. Itt álljunk meg egy pillanatra, annál a lépésnél, hogy már megvannak az adatok, vagy van az adatokhoz legális, etikus hozzáférés. Az jutott eszembe, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy maguk hogyan viszonyulnak ezekhez az adatokhoz, abban a párhuzamban, ahogy például a történész, vagy egy valami van a fejében is, ahhoz keres forrást, vagy pedig van egy adott forrás, és abból keresi, hogy mi mindent tud kinyerni. Milyen a módszer?
Nagyon-nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Mind a kettő azt tudom mondani. Én alapvetően inkább annak a típusú megközelítésnek vagyok a hívja, amikor megvan egy előzetes elképzelésünk, hogy mit szeretnénk, mi lehet ezekben az adatokban, tehát milyen kutatási kérdésünk van. Ez sok esetben egyébként akár annak is a vizsgálata, hogy amit látunk mondjuk így, látunk egy kérdőves kutatásból, azt hogyan tudjuk mondjuk egy ilyen digitális adatokból mondjuk így reprodukálni, tehát több ilyen jellegű próbálkozásunk is volt. De volt olyan is, amikor nagyobb elképzelés nélkül kezdtük el belenézegetni az adatokba, és megpróbáltuk csak az adatok logikája alapján keresni bennük mintázatokat, de azért a többség inkább az előbbi volt. Tehát volt egy előzetes elképzelésünk, és azért is ezt a logikát erősítette, hogy mi kihasználtuk azt a lehetőséget, hogyha már amúgy is ezekkel a felhasználókkal, ezekkel a résztvevőkkel kontaktba kerültünk, tehát elkértük tőle az adataikat, akkor megkértük azt is tőlük, hogy válaszoljanak egy nem túl hosszú 10 perces, 15 perces kérdőívre. És nyilván ennek a kérdőívnek a különböző kérdésblokkjai ezért orientálják azt, hogy mi merre vigyük ezeket a kutatásokat, vagy merre lehetséges ezeket a kutatásokat elvinni. Például mondjuk ebben a kérdőben elég hosszú blokkot szentettünk arra, hogy különböző ilyen depressziós viselkedéssel kapcsolatos kérdéseket vizsgáljunk, tehát ilyen különböző pszichológiai skálákat használtunk, és ez egy előzetes kutatási kérdésünk volt, és hogy ezt hogyan tudjuk, hogy megtaláljuk-e a Facebook használatban azokat a nyomokat, amik összekötetők az, hogy valaki mondjuk így depressziósabb az önbevallása alapján. És itt persze az embernek nyilván vannak előzetes elképzelései, például annak kapcsán, hogy akkor mik lehetnek a fontosak, például akik követnek bizonyos típus oldalakat, azok lehet, hogy inkább mondjuk depressziósak lesznek. És ezeket is teszteltük, de itt is volt, hogy olyan algoritmusokat használtunk, hogy ráeresztettük a nagy mennyiségű adatra, és megnéztük, hogy oké, hogy van több ezer érdeklődési kategória, és mik azok az érdeklődési kategóriák, amik mondjuk így bejelezhetik, vagy összefügghetnek mondjuk így az, hogy valaki inkább depressziósnak tűnik, vagy sem. Ez nem volt, amikor volt ennek értelme, volt, amikor ennek nem volt értelme, tehát mondjuk egy olyan, amikor nem tudtunk mit kezdeni például. Tehát láttuk azt, hogy azok, akik ilyen amerikai sportokat néznek, kedvelnek, azoknál egy picit magasabb volt mondjuk a depressziós érték, és lehet, hogy ez teljesen véletlen. Így egy olyan gyenge hipotézist tettünk ennek kapcsolatban, ez a maga az éjszakai föntlét, az éjszakai, tehát ugye ezek általában éjszaka mennek ezek a műsorok, tehát azok, akik rosszabbul alszanak, nehezebben alszanak, azok inkább néznek ilyen műsorokat, és akkor ez összefüggésbe lett esetleg a más típusú dolgokkal is, de ez csak egy nagyon gyenge hipotézis, tehát van, amikor ennek nincs feltétlen értelme. Néhány szociológusnál nagyon fontos az, hogy ne ilyen szem, ne csak az adatoknak higgyen, és ne csak kiássunk összefüggéseket, hanem megpróbáljuk ezt azért kontextusba helyezni, és összekötni a korábbi kutatási eredményekkel, meg az, hogy egyáltalán mit gondolunk lehetségesnek, és mit gondolunk reálisnak egy ilyen adat esetében.
Ez nagyon jó volt, köszönöm. Még egy kérdés erről a frontról, hogy amikor megvannak az eredmények, és ebből publikációk születnek, vagy tanítási anyag, vagy konferencia előadás, maga a szakma, a társadalomtudomány mennyire fogékony, mennyire konzervatív, mennyire gyanakvó ezekkel a fajta adatokkal, mint tudományos kutatási tárgyként használt anyagokkal?
Szétbontanám. Egyrésztről a hallgatók nagyon szeretik. Ezt már évek óta, most lassan 3 éve már benn van a kurikulumban. Én minden fél évben, legalábbis minden másik fél évben legalább tanítom ezt a foglalkozunk ezek az adatokkal, pont azért, hogy lássák azt, hogy ez mennyire más típusú hozzáértést igényel, meg más típusú hozzányúlást az adatokhoz, nagyon-nagyon sok szempontból. Az adatszerkezet bonyolultsága miatt is, meg hogy egyáltalán hogyan lehet egy ilyen típus adatból kutatásokra válaszolni. Tehát ők ezt nagyon-nagyon szeretik, és nagyon-nagyon izgalmas kutatásokat, kis kutatásokat, mini kutatásokat csinálnak ebből. A szakma az vegyes, és itt azért azt érdemes így megegyezni, hogy ez a terület, amivel mi foglalkozunk, ezért ez egy határterület, és több disziplinának határterülete, és gyakorlatilag az elmúlt pár évben kialakult egy saját tudományos alterület, amit számítógépes társadalomtudománynak hívnak magyarul, hát ez nagyon-nagyon rosszul hangzik, ugye computational social science, ennek az angol neve, ez egy picit bevettebb, és jobban is hangzik, és ennek az egész tudományterületnek ugye most már alakulnak az első tanszékei az elmúlt pár évben, tehát több nem is BA, de master képzés alakult a világon, ami alapvetően computational social science-szel foglalkozik. Európában is több ilyen képzés van, és Amerikában is több ilyen képzés alakult, és kialakult a saját konferencia is ennek a tudomány disziplinának gyakorlatilag 3-4 nagy nemzetközi konferencia, ami kifejezetten ezzel a témával foglalkozik. Nyilván akik ebbe benne vannak, azok számára egyértelműen ilyen adatokat használunk, és nagyon-nagyon nyitottak. és ez van egy nagyon élénk diskurzus ezen a területen. És még erre is jó például, hogy a Társadalmi Kutatóintézet ugye van egy olyan csoport most már, aki részben ilyen CSS, tehát Computational Social Science-szel foglalkozik, és ez nagyon-nagyon sokat fölfutott. Nagyon-nagyon erős, nagyon sokat erősödött. A nagy szakma, és ez nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten érte is, tehát a szociológia úgy egészében, ez nagyon-nagyon szkeptikusan áll ehhez, az látszik, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz az ilyen típusú eredményeket publikálni szociológiai lapokba. Tehát volt olyan cikkünk, ami 6 vagy 7 lapon ment át, és végül kikötött egy ilyen fizikus social science labba, egyébként nagyon magas, tehát magasabb presztízsű lap, mint onnan indultunk az elején, csak azt gondoltuk, hogy ez olyan izgalmas kutatás, amit például szociológusok számára is érdemes lenne bemutatni, és olyan lapba próbáljuk publikálni, és nagyon-nagyon nem volt jó a fogadtatása. Nagyon olyan visszajelzések voltak, hogy ezt nem értették, hogy ez miért így van, hogy nem hisznek ebben. Ez részben egyébként egy szöveganalitikai kutatás is volt, tehát ez meg a módszertanában is egy kicsit speciális volt, a szövegbájászti kutatás, és aztán végül más napot kellett keresnünk, úgyhogy azért azt mindig nem csak ennek kapcsán azért azt lehet látni, hogy ezen társadalmi disziplinák közül a szociológia az leginkább ilyen mamut jellegű, nagyon-nagyon lassan reagál, lassan különböző módszertani újításokat nagyon lassan veszi át, és majdnem mindenki gyorsabb nála, tehát mondjuk egy ilyen politikatudomány például sokkal gyorsabban reagál a módszerekre is, és mondjuk a politikatudományban ott például ezek a módszerek és ezek a digitális adatok azok nagyon bevettek és használják, és sokkal könnyebb publikálni is, meg a kommunikáció tudományban is ezeket sokkal könnyebb publikálni. Egyszerűen ott nagyobb egyrészt a kereslet, nyitottság, illetve nagyon gyorsan meglátták azokat a releváns részeket, szektorokat, ahol ami fontos volt az adott tudományák számára, pont ez a filter bubble jelenség, ez, hogy a kommunikációban, politikai kommunikációban kiket ér el, ugye ez egy olyan terület, ami nagyon a digitális adatokhoz nagyon erősen köthető sok szempontból, és hát erre rengeteg publikáció született az elmúlt időszakban ezeken a területeken, a szociológusok azok kicsit lassabbak, a szociológia területek kicsit lassabb ilyen szempontból.
Azok a diákok, akik részt vesznek ilyen kutatásokban, vagy azok a fiatal kutatók, akik az egyetemen hallgatják, és ők maguk is űzik ezt a fajta új adatfeldolgozást, hogyan fognak viszonyulni, vagy miben lesz más a viszonyuk ezekhez az adatokhoz, vagy akár a saját kutatási adataiknak a hozzáférhetőségéhez, mint mondjuk a korábbi generációk?
Hát nálunk mindig az alap, hogy minden adatot, amennyire tudunk, azokat elérhetővé tegyük bárki számára is, úgyhogy ez remélhetőleg ez hosszabb, tehát ez mások számára is követendő példa lesz, és az új generáció az alapvetően így fog hozzáállni, mert egyre több olyan lap van, ahol ez már elvárás, hogy az ember oda rakja az adatokat mögé, elérhetővé tegye, sőt, akár egyébként azokat a számolásokat is, amiket megcsinált, azokat is elérhetővé tegye, sőt, akár még visszalépek még egyet, hogy már a kutatás megkezdése előtt elérhetővé tegye a kutatási protokollt, amit véghez fog vinni. Ugye ez már picit az orvosi vonalra viszárt minket, de a társadalmi vonalon is vannak ilyen típusú digitális kísérletek például, ahol ez már elvárás, és nekünk is volt több olyan kutatás, ahol előzetesen már publikáltuk a dizájnt, az, hogy milyen hipotéziseink vannak, milyen modelleket fogunk futtatni, és van olyan lap, az elvárás, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez open science, ez mindenképpen ez el fogunk elfelé mozdulni, de azért azt hozzá kell tenni, hogy azért pont a digitális adatok esetében, pont azon típus adatok esetében, amiről beszéltem, ott azért mindig az a nagyon át kell gondolni, hogy mi az adat, ami úgy közéadható, hogy az ne sértsen adatvédelmi dolgokat. Ugye egyrésztről, pont ahogy mondtam, a GDPR szabályozás miatt ez az adathasználat legtöbb esetben ez nagyon erősen célhoz kötött, tehát hogy onnantól kezdve, hogy ezt már nyíltá tesszük, ez a célhoz kötöttség, ez egy picit sérülhet, tehát ez nagyon ki kell a kutatás elén találni már azt, hogy akkor ez lesz-e publikálva, és melyik része lesz publikálni az adatoknak. Sok esetben egyébként ezt úgy lehet ezt megoldani, hogy nem a teljes minden adatot adunk oda, hanem agregált adatokat például, vagy kutatói szabályt hozunk létre. A másik rész, hogy ezen adatok azért sokszor nagyon nehezen anonimizálhatók. És ezt nem beszéltem az elején, de ez nagyon fontos része azért ezen a kutatásoknak, hogy ezeket az adatokat nyilván, amikor közölni akarjuk, és akár egyébként hallgatóknak akarjuk odaadni, nagyon fontos ezeket minél jobban anonimá kell tenni, és ez sokkal-sokkal nehezebb, mint egy standard kutatást. Ugye standard kutatásot levesszük róla az azonosítókat, hogy kitől vettük fel az interjút, és van 1000 főnk, az pár kérdésünk, az igazából onnan nem nagyon fogják kitalálni. Főleg a település típus nem mondunk hozzá. Ugye ilyen digitális adatok esetében, ahol mondjuk van egy, ahol egy adott emberről akár több százezer adatpontunk van, mert hogy hiába, hogy mondjuk 150 fős kutatásról beszéltem, mind a 150 emberről a teljes Facebook história megvan. Nem minden adatot kértünk el, de majdnem minden megvan róluk. Tehát mondjuk az üzenetéket nem kértük el, mert azt úgy éreztük, hogy már túl sok lenne, de nagyon sok adatot tudunk ezek az emberekről. És maga az adatnak a gazdagsága, a granulátum is azt fogja már csak részben okozni, hogyha az ember tudja, mi az 1000 oldal, akit valakit, akkor abban ki lehetne már sakkozni azt, hogy ki az illető. Tehát ez egy ilyen szempontból nehéz. A másik nehézség, hogyha vannak szöveges adatok, és Facebook ugye tipikusan ilyen, hogy ott is mondjuk így a posztolunk is, nem csak posztolunk, de posztolunk is, ott a szöveges adatokat nagyon nehéz anonimmá tenni. Tehát, hogy a szöveges adatokban is nyilván ott hivatkozhatunk a barátainkra, berakhatunk neveket, és ott onnantól kezdve ez egy nagyon-nagyon nehéz történet, hogy hogyan tesszük anonimmá. De amit tudunk csinálni, és amit most csinálunk ebben a kutatásban is, az egy ilyen több lépcsős folyamat. Szóval három lépcsőt csinálunk. Az egyik az, hogy alapban az összes nevet, amit találtunk, amit tudtunk, azokat mindegyiket elmaszkoltuk a kutatásban, már a kutatásnak a nulladik lépésénél, tehát gyakorlatilag ezeket helyettesítettük a hashtagekkel, ami azt jelenti, hogy tudjuk követni az embereket, de nem a saját nevükön, hanem ilyen klikszrak számok vannak. Másrésztről pedig a kutatásnak a publikálásán, ahol most éppen egyébként itt tartunk ebben a fázisban, itt a végén, amikor az adatokat is elérhetővé tesszük, ezt két szinten tesszük elérhetővé. Az egyik szint azok az adatok, amik kiadhatók nagyobb, szélesebb kutatói közösségnek is, amik tényleg nem tartalmaznak már semmi olyan információt, amivel aztán bárkit meg lehetne találni. A másik pedig az érzékeny adatoknak a hozzáférését, azokat pedig külön szigorú szabályokhoz kötjük, ott valószínűleg egy adatszobai hozzáférés lesz majd csak engedélyezés, azokat nem lehet majd elvinni. Pont ebből következően, hogy ott azért az adatok azok tényleg olyan jellegűek, amiből aztán meg lehet visszalehetne az illetőeket, és ugye pont ugye, hogyha kérdezünk érzékeny kérdéseket is, hogy mondtam, depresszió, vagy akár politika, ugye azok ugye különösen vélet adatoknak számítanak, különösen az egészségügyi helyzettel kapcsolatos adatok, úgyhogy ezekre még extra módon kell ilyenkor figyelni.
Pedzegetett valamit, amit én a záró kérdésnek szánok, hogy ugye most az EU-ban, és ez az EOSC projekt, ez a European Open Science Cloud projekt is afelé néz, és azt tűzi ki célkitűzésnek, hogy az Open Science és a fair adatkezelés, az adatoknak a hozzáférhetősége más kutatók számára, kívülállók számára, az a kutatás folyamatainak a nyilvánossá tétele, az legyen a bevett módszer sok területen, nem csak társadalomtudomány, hanem élettudományok, bölcsészet, minden. És ez az interjú sorozat is nagy részt erről szól. Azt szeretném, ha az egész interjú zárszavaként megfogalmazná, hogy mi akadályozza meg, hogy ezek az adatok rossz kezekbe kerüljenek, rossz eredményeket hozzanak, szakmai féltékenységek, elvett kutatások, adatokon való veszekedés, és azt már pedzegette, hogy ez a szakmai hozzáértés valójában, ezek a szintek, hogy mi hogyan hozzáférhető, de hogyha az adatokat is nyilvánvalóvá teszik, a módszert is, és a lépcsőket is, akkor hogyan nevelődhet ki ez az új generáció, aki már ezt az Open Science-t adottnak fogja venni, és nem a saját féltékeny kis eredményeit őrzi?
Én azt remélem, vagy gondolom, vagy inkább azt mondom, remélem, hogy van egy változás, tehát hogy valóban korábban nagyon erősen jelen volt, és én mai napig is vannak ilyen viteink kollégákkal, hogy akkor tegyük, akkor van egy kutatásunk, és ez a kutatás nagy része azért többé-kevésbé közpénzen készül, mert egy akadémiai kutatás is közpénzen készül, hogy akkor az, oké, ha kész a kutatás, akkor tegyük elérhetővé. Ha mi nem is mondjuk egy hónapon belül, mert hogy van egy első publikáció joga mondjuk, bár hogyha valaki gyorsabban, jobban tud írni, akkor még nagyon jobbat egyébként, de hogy egy fél éven, egy éven belül, és sokszor azt látom, hogy ez mégse történik meg, mert hogy egyrészt, hogy van benne valamilyen félem, hogy vajon jól számoltam, és vajon akkor nem fog-e más kijönni. Én azt mondom, hogy szerintem ez pont ez izgalmas ebben a tudományban, hogy ha az ember egyébként teljesen nyílt és lehetővé teszi ezeket az adatokat, és azt is hogyan számolt, akkor aztán lehet erről is vitatkozni, és lehet erről beszélni, hogy persze ezek nem egyértelműek, ezek a, hogy mit hogyan számolunk ki, és egyébként most megindult a világban egy nagyon, nagyon izgalmas trend, és vannak nagyon-nagyon izgalmas olyan kutatások, ami arról szólnak, hogy pont másodelemezve, vagy újra reprodukálva bizonyos nagyon korábbi híres tanulmányokat, amik több százezres hivatkozással mennek, és sokszor az jön ki, hogy nem jön ki semmi, vagy ellentétes jön ki, és nagyon érdekes megnézni azt, hogy a korábbi kutatók ebben hogyan szállnak be, hogy akkor így hárítanak, azt mondják, hogy hát ez nem úgy volt, meg igazából, vagy megköszönik, és azt mondják, hogy ez nagyon érdekes, és mi itt csináltuk, de így is lehetett volna. Úgyhogy én azt látom, hogy ez van egy pozitív elmozdulás ebben, de sajnos, szerencsére, ezt nem tudom megmondani, hogy ezt hogyan fogalmazza meg, bizonyos adatoknál egyszerűen nem lehet attól eltekinteni, hogy az adatok érzékenységétől. Tehát egyrésztről tényleg van ez a féltékenység, szerintem ez levetkőzhető, és ezen tudunk dolgozni, és ez fog változni, viszont nem tudunk elmenni teljes openness irányba, mert muszáj, amikor emberekkel dolgozunk, akkor muszáj az alanyainkra is gondolni, és az, hogy ők nekik milyen hátrányos megkülönböztetés éreti őket, ami történt, vagy megbérzés éreti. És én most több Európai Uniós projektben is részt veszek, főleg H20-as projektekben, mert főleg adatok részért felelek. Sokszor olyan csoportoknál, a célcsoportokat vizsgálunk, akik különösen hátrányos helyzetűek, nehézhelyzetűek, most például energiaszegénységgel kapcsolatban zártunk le egy nagyon izgalmas projektet, és ott végül az lett a döntés, hogy az adatokat, a kutatás adatainkat, azokat nem tettük közzé, mert hogy magából látszott az a kutatásból, illetve a projektból, hogy mik azok a települések, kisebb települések, ahol mi kint voltunk, és onnantól kezdve, hogy egy pár száz fős településekről mi kiteszünk kutatási adatokat, vagy a görög testvércsapat, aki csak egy településen dolgozott, akkor ott onnantól kezdve ott már az alanyoknak az anonimitása az nem megoldható, és én hiába veszem le a települést, a kutatásból úgy is látszik, hogy én ezeken a településeken voltam, tehát ezeket a szempontokat muszáj és fontos figyelembe venni, amikor open source-ról beszélünk, tehát bizonyos adatokat a tágabb közönség számára egyszerűen nem lehet elérhetővé tenni, mert hogy mégis az elsők szerintem az alanyainak a fair adatkezeléshez való joga, és az, hogy ott számokra semmifajtaképpen a megbélyegzés ne kerüljön sor az adatok alapján, mert mi erre vállalkoztunk, ezt írtuk alá, ezt ők látták, ezt elhitték nekünk, ezt a bizalmat nem szabad alásni, de ahol ezek a kételyek nem merülnek föl, és nem ilyen probléma nincsen, vagy akár agregált szinten, ezeket szinten minél inkább elérhetővé kell tenni, és hát remélhetőleg erre fog menni, és hát ugye az látszik, hogy az Európai Unió és a különböző kutatási programok azok nagyon ezt támogatják, és ez nagyon-nagyon jó út ez a... Ha nem működik kérésre, akkor kötelezővé tételen viszont úgy látszik működik, hogy egyszerűen ezen van a projektekben, ha valaki vállalja azt, hogy akkor pénzt kap ezen van a projektekben, akkor azt is, hogy ezeket az adatokat nyilvánosan teszi. Úgyhogy ez nagyon jó irány. Ennek is azért megvan még az hozzátenném, hogy nem elég nyilvánossá tenni, hanem érthetően kell nyilvánossá tenni, ami egy külön történet, most nem tudom, hogy van-e időnk, érdemes beszélgetni erről is, mert maga az adat hozzáférés, ez sok esetben, hogyha olyan az adatoknak az átadása, abból nem tud az ember utána dolgozni, vagy csak nagyon nagy munkával, nagyon nagy nehézséggel. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ha adatot teszünk nyíltá, akkor azt nagyon dokumentáltan kell hozzáférhetővé tenni, és nagyon érthetően kell hozzáférhetővé tenni. Vannak erre nagyon jó példák, azt gondolom, ezeket érdemes követni, és érdemes ezeket nézni.
Jó, nagyon köszönöm, nagyon érdekes volt az előadás.
Köszönöm
és
szépen.
Nagyon köszönöm, hogy vállalkozott rá, és csatlakozott hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.